Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Mennyi édesatyám, oly hála tölti el az én szívemet, és hiszem, hogy mindannyiunk szívét itt a helyen, hogy adod a vágyodást a mi szíveinkbe, a te igédhez való ragaszkodáshoz, a te házadba való lakozáshoz. Édesatyám, add ezen a délutánon is, hogy hadd tudjon a te igéd megeleveníteni, hadd tudjunk ebből meríteni a mi életünkre nézve, add a te lelkedet és a lelked erejét mind ige szóló testvérnek és mind ige hallgató testvéreimnek, hogy hadd tudjon hangozni az evangélium e mai napon is. Add áldásodat a mai délutánunkra is. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet és énekeljünk egy éneket. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az Egybegyógy gyülekezetet mai délutánon is, és köszöntöm mindazokat is, akik élő közvetítésben néznek bennünket, figyelik Isten igéjét. Köszöntöm tisztelettel és nagyon nagy szeretettel professzor dr. Almási Tibor lelkipásztor testvért kedves feleségével együtt. Meg is kérném Almási testvért az ige olvasására, áldáskérő imádságra. Az áldáskérő imádság után még egy éneket szeretném, hogyha énekelnénk, és utána pedig kérjük az ige hirdetés szolgálatát is.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, folytassuk a délelőtti biblia tanulmányozásunkat Máté evangéliumának 16. fejezetéből, a 13. verstől kezdődő igeszakasz alapján, amely a 20. versig tart, fennállva hallgassa meg a gyülekezet ezeket a biblia verseket. Máté 16:13-tól a következőképpen hangzik igénk. Amikor Jézus Cézárea Filippe területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit megoldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk a te igédért ma délután is. Köszönjük neked, hogy megszólalsz, és rólad szól ez az ige. Arra kérünk, segíts bennünket, hogy hadd folytathassuk most délelőtti biblia tanulmányozásunkat úgy, hogy erősödjünk a hitünkben, és megszilárduljunk irántad való hűségünkben. Add meg ezt nekünk, Urunk, a te kegyelmességed szerint. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Ezt a húsvét utáni közeli vasárnapot arra áldoztuk, hogy az Úr Jézusról szóljon az ige, méghozzá abból a nézőpontból, hogy milyen volt az Úr Jézusnak kapcsolata néhány relációban, néhány összefüggésben. Délelőtt három ilyen esetet vizsgáltunk meg a Bibliánk alapján, méghozzá az atyával való kapcsolatát, a sátánnal való viszonyát, illetve az angyalokkal való kapcsolatát az Úr Jézusnak. Három maradt délutánra. Ezek közül az első, hogy milyen volt az Úr Jézusnak a kapcsolata az ellenségeivel, milyen volt a szimpatizánsaival, és milyen volt a tanítványaival. Kezdjük tehát az első pontunknál, milyen volt az Úr Jézus kapcsolata az ellenségeivel. Rögtön fölvetődik a kérdés, miért hát voltak neki ellenségei? Hogy lehettek ellenségei annak az Úr Jézusnak, aki a mennyei atyától jött erre a földre, és nem rossz szándékkal, hanem azzal a nagyszerű célkitűzéssel, azzal az értékes célkitűzéssel, hogy minket, elveszett bűnös embereket az ő Golgotai áldozata által megszabadítson a bűnnek és a kárhozatnak a majdani rabságából. A válaszunk pedig az, hogy igen, voltak az Úr Jézusnak ellenfelei, és voltak ellenségei. Hogyan viszonyult hozzájuk az Úr Jézus? Azért fontos kérdés ez, mert emberi viszonylatban is igaz, hogy egy emberről nagyon sokat elárul az, hogy hogy viszonyul a testvéreihez, még többet talán az, hogy hogy viszonyul a fele barátaihoz, és a legtöbbet talán az, hogy hogy viszonyul az ellenségeihez. Mert leginkább ott kerül elő, hogy milyen értékei, vagy milyen értéktelenségei vannak egy-egy ember lelkének. Az Úr Jézus nagyszerű példát mutatott abban, kettős vonatkozásban, hogy az ellenfelei, illetve ellenségeivel kapcsolatban milyen volt az ő viszonya. Az első dolog, hogy nem adta fel az elveit, ugyanakkor viszont az ellenségeit is képes volt szeretni, anélkül, hogy föladná az ő küldetését, és föladná a mennyei atyának a szolgálatát. Ez a kettősség, ez nagyon nehéz egy ember viszonylatában. Mert mi sokszor végletekben gondolkodunk. Vagy mindenestől kizárjuk a lelkünkből, a szívünkből egy-egy ismerősünket, emberünket, méghozzá ellenségünket leginkább, vagy pedig máskor meg kritika nélkül elfogadunk valakit mindenestől úgy, ahogy van, méghozzá az emlegetett szeretetnek a jegyében, és olykor még az elveinket, még a hitelveinket is esetleg hajlandóak lennénk kockáztatni, netán gyengíteni, akár még föladni is a békességnek a kedvéért. Az Úr Jézus egy nagyon keskeny pallón haladt e tekintetben, vagyis hogy nem adta föl az ő elveit, hanem ha kellett, akkor egy egész fejezetben kénytelen leírni Máté evangélista evangéliumának 23. fejezetében, hogy az ő ellenfeleivel kapcsolatban a tantételeket tekintve milyen határozottan és világosan és elutasító módon is kész volt és hajlandó volt megszólalni. Ugyanakkor nem zárta ki a szeretetéből az ellenfeleit, sőt az ellenségeit sem. Erre csak egyetlen példát hadd mondjak. Hogy is imádkozott a kereszten többek között? Hát például úgy, ide kapcsolódik a témánkhoz, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Lehetett-e nagyobb ellenség annál, mint hogy a római katonák fölszegezték őt a keresztre? Bocsáss meg nékik, Atyám. A szeretetnek nem valami mézes-mázos megnyilatkozása ez, hanem egy mélyről jövő, őszinte és megkérdőjelezhetetlen válfaja. Igen, az Úr Jézus az ő ellenfeleivel és ellenségeivel kapcsolatban ezt az utat mutatja nekünk. Elveinkhez, hitelveinkhez hűségesek lenni, ugyanakkor a szeretetünkből a legnagyobb ellenségünket sem kizárni. A másik gondolat pedig, hogy hogyan viszonyult az Úr Jézus az ő szimpatizánsaihoz. Ez talán egy kicsit könnyebbnek tűnik. Hisz a szimpatizánsok, azok nem ellenfeleink vagy ellenségeink, hanem olyanok, akik olykor megdicsérnek bennünket, olykor elismerik a mi tetteinket, cselekedeteinket, szavainkat, vagy éppen teljesítményünket. Itt talán már azt gondolhatnánk, hogy nagyon egyszerű dolga van az embernek, és mégis itt is vannak olyan taposóaknák elrejtve a kapcsolatrendszerünkben, ha most a magunkéről beszélünk, amelyre nézve nagyon fontos, hogy kapjunk valami segítséget az Úr Jézustól, valami mennyei útmutatást. Mert hát, amikor a szimpatizánsok például megdicsérnek bennünket, hajlamosak vagyunk zsebre tenni azt a dicséretet. Hajlamosak vagyunk magunknak tulajdonítani. Úgy is mondhatnánk, hogy hajlamosak vagyunk a Jóistentől kapott ajándékaink megdicsérése alkalmával úgy csinálni, mintha a dicséret kizárólag nekünk szólna, és továbbadni belőle nem szívesen adunk akármit, mert szeretjük, ha mi vagyunk kiemelve a szimpatizánsaink által. Itt is megvan a kockázat, hogy úgy fogadjuk minden szimpatizásunknak a felénk megnyilatkozó pozitív megjegyzéseit, hogy olyan komolyan vesszük, hogy elbízzuk magunkat. Az Úr Jézus példát mutatott abban, hogy a szimpatizásainak a közeledését értékelje, ugyanakkor, ha szükséges, hát akkor megállt is tudjon parancsolni nekik. Kik voltak az ő szimpatizánsai? Egy-két példát hadd említsek. Ott volt például Nikodémus. Szimpatizánsa volt az Úr Jézusnak. És mégis, amikor elkezdtek beszélgetni egy éjszaka, akkor nem mindenben helyeselte az Úr Jézus Nikodémusnak a fölfogását, és nem arra törekedett, hogy nehogy véletlen valamiben lefékezze az ő dicséretét. Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki úgy nem beszél, ahogy te beszélsz. Nagyjából ezt mondta. Az Úr Jézus mégis bizonyos értelemben helyreigazította az ő csekély tudását, mert szerette volna, ha szimpatizásból követő válik. Ez volt az Úr Jézusnak minden célja, hogy a szimpatizánsai, akik nem ellenfelei vagy ellenségei, hanem megindulnak már egy kicsit, felé fordulnak egy kicsit, őket nem bebetonozni ebben az állapotban, hanem segítségül lenni nekik abban, hogy most már tanítványi szintre lépjenek az ő szimpatizánsai. Gondoljunk a maga sírját föláldozó személynek, Arimátiai Józsefnek az esetére vagy személyére. Nála is hasonló volt a helyzet, bár ő a halott Jézussal találkozott. Vagy gondoljunk azokra a nőtanítványokra, akik szimpatizánsként körülötte voltak, vagyonukból szolgáltak is Jézusnak, hogy mennyi mindent megtett az Úr Jézus, mondjuk a föltámadásának a napján egy Máriával, annak érdekében, hogy tovább lépjen onnan, ahol eddig volt lelkileg, és azt mondta neki, ne tartóztass engem, hagyd abba ezt, amit most teszel, mert ennél most még fontosabb dolgaink is vannak. Én még nem mentem fel az én atyámhoz, neked meg feladatod van, menj és mondd el a tanítványoknak, hogy föltámadtam a halálból. De gondoljunk arra, hogy a szimpatizások tekintetében olyan lehetőségei is voltak az Úr Jézusnak, hogy némely szimpatizánsát viszont úgy tűnik, hogy nem tudta közelebb hozni önmagához. Ez egy szomorú eset, amikor például oda megy valaki hozzá, és azt mondja, hogy Mester, követlek téged akárhová mész. Csak előbb még van egy kis dolgom. Előbb hadd menjek el, és hadd temessem el az én apámat, atyámat. És mivel tudjuk, hogy nem a temetésnek az eseményére gondolt itt ő, hanem az eltartásra és az ottani későbbi akármikori eltemetésre, akkor azt mondta az Úr Jézus, ezt a furcsa mondást mondta neki, hagyd, hogy a halottak hadd temessék el az ő halottaikat, te pedig gyere, most gyere, és kövess engem. Nyilvánvalóan lelki halottakra gondolt, akik nem akarják Jézus követni, ők el tudják végezni ezt a tisztességadó ceremóniát, te pedig, aki akarsz engem követni, semmiféle akadályba ne ütközz meg, hanem lépj be a tanítványoknak a körébe. A kérdés az, hogy ilyenkor mit tesz az ember? És hát ismerjük a választ és a folytatást. Ellenségek, szimpatizánsok, és most érkeztünk el a tanítványokhoz. A felolvasott igénk, amelyből csak egyetlen kétirányú mondatot olvastam délelőtt, amelyben benne volt az Úr Jézus önmagában való értéke, Péter bizonyságtételében, te vagy a Krisztus, aztán pedig a viszonyításnak az egyik legfontosabb momentuma, hogy az élő Istennek a fia. Most pedig elérkeztünk a tanítványoknak az esetéhez, ami nem akárhol történt, hanem Cézárea Filippi környékén, ahova az Úr Jézus Palesztinán kívülre elvitte a tanítványait északra, annak érdekében, hogy egy kicsit csendben, nyugalomban legyen a tanítványokkal. Úgy mondanánk ezt talán ma baptista berkekben, hogy hitmélyítő alkalomra vitte el őket. Hova vitte őket? Nagyon furcsa ez a hely. Cézárea Filippit nem akárki építette, és nem akárki újítatta föl, és nem akárkinek a tiszteletére. Ez a város ugyanis duplán is a császár kultusznak, a római császár kultusznak az egyik fellegvára volt, hiszen Heródes Augustus császárnak építette föl nem csak egy templomot, az egész várost. Ugyanakkor később negyedes fejedelem Fülep pedig fölújította, nem akár kinek a tiszteletére, hanem Tiberius császárnak a tiszteletére. Császár kultusz. Tudjuk azt, hogy ez a kultusz azt jelentette, hogy a római császárok rádöbbentek arra, hogy ennek a hatalmas birodalomnak a kohézióját leginkább azzal tudják megteremteni, ha az ókori világban egyébként nem ismeretlen uralkodónak az istenként való tiszteletét a maguk számára is vindikált jognak tekintik. Érdekes volt a feszültség, hisz a császárok politikai kérdésként tekintettek a maguk istenítésére, a zsidók meg egyáltalán nem úgy tekintettek, hanem ők úgy tekintettek, hogy a monoteizmusuk, az egyisten hitüknek egy bálvány ember felé való kiterjesztése, ami az Ószövetség tanítása szerint illegitim volt. Ne legyenek neked idegen isteneid, én előttem. A császári adminisztráció azt követelte, hogy a császár, nem baj, ha más is van, de a császár is legyen az Isten, neki minden évben egyszer a tömjént bele kell szórni a tűzbe, és mondani azt az úgynevezett hitvallást, hogy a Cézár a Kyriosz, vagyis a császár az Úr. Ugyanakkor a tanítványok meg azt a hitvallást tanulták meg, hogy Jézus az Úr. És amikor egy zsidó tanítványnak azt kellett volna kimondani, hogy a császár az Úr Jézus helyett, akkor ezek a keresztjénné váló tanítványok inkább az életüket áldozták föl, de a hitüket nem voltak hajlandók odaadni. No, ez volt az a város, ahova elvitte az Úr Jézus a tanítványait, és beszélgetett velük. Ennek a beszélgetésnek egy kicsi eleme itt van előttünk a fölolvasott néhány biblia versben. Megkérdezte tőlük, hogy kinek tartanak engem az emberek. Kitűnt, hogy nem a Cézáre, a Filippiben élő emberekre gondolt, hanem a palesztinai, az izraeli emberekre. Figyeljük meg, hogy a tanítványok mennyire tájékozottak voltak a kortársaik között. Pillanatok alatt föl tudtak sorolni néhány nagyon fontos olyan gondolatot, amely a környezetükből számukra ismerős volt. Miért? Mert nem elszigetelődtek valami elefántcsont toronyba zárt módon, hanem benne éltek az emberek között, beszélgettek velük, hallgatták őket, és tudták, hogy mi a véleményük az ő mesterükről, vagyis a názáreti Jézusról. És akkor jöttek a válaszok. Mert ebből látszik, hogy a zsidók környezetében milyen sokféle jószándékú vélekedés keletkezett az Úr Jézusról. Tudjuk, hogy olyasmi is elhangzott, hogy ördög van benne, de most nem erről beszélünk, most a szimpatizánsoknak a véleménye kerül elébünk. Az első az volt, hogy némelyek keresztelő vagy bemerítő Jánosnak tartanak téged. Emlékszünk ugye, hogy amikor János föllépett, akkor a mesiást váró izraeliták körében sokan azt gondolták, hogy no, akkor végre a régen várt mesiás itt van, ez a személy a mesiás, ő lehet az. Mert úgy prédikál, mert olyan cselekedeteket vár el a környezetében élőktől, hogy az csak a mesiásnak a személye lehet. Meg is kérdezték tőle a környezetében, hogy vajon te vagy a Krisztus? Tiltakozott ő mindenképpen, nem, és annyi mindent elmondott. Elmondta, hogy nem vagyok méltó arra se, hogy a rabszolga munkát vele kapcsolatban elvégezzem, vagyis a saruját megoldjam, vagy a saruját hordozzam, ami a családba érkezett vendég esetében, vagy rabszolga munka volt, vagy pedig a legkisebb gyereknek a dolga, ha nem volt rabszolga vagy cseléd a háznál. Őt mesiásnak tartották, tiltakozott ellene. Némelyek úgy gondolták, hogy ő a Krisztus. Mondták is neki, hát miért végzel bemerítéseket, hogyha nem te vagy a Krisztus? Ebből világosan kiderült, hogy a környezetében, bemerítő János környezetében úgy gondolták a kortársai, hogy a Mesiás fog végezni bemerítéseket, és ez lesz az egyik ismérve annak, hogy no végre akkor megérkezett a Mesiás. Némelyek keresztelő, bemerítő Jánosnak gondolnak téged. Szimpatizánsok, jó szándékkal, egy nagyon színvonalas személyhez kapcsolják az ő létét. Mi vele a gond? Hogy egy kicsit mégis kevesebb, mint amit kellene tartani Jézusról. Aztán jön a következő megszólalás, hogy kinek tartanak? Hát némelyek meg Illésnek tartanak téged. Illés az Ószövetségnek az egyik legnagyobb profétája volt, ugye? Ami azt jelenti, hogy a környezetében lévők még az Úr Jézus megfeszítése alkalmával is, egy kicsit félreértve az Úr Jézusnak a szavait, azt gondolták, hogy Illés az, akit hív a kereszten szenvedő Jézus. Miért? Mert a zsidó emberek nagyon gyakran hívták a szenvedők megsegítésére mindig készen létben álló Illés profétát. Ugye az Úr Jézus azt mondta, hogy éli, éli, lámma sabaktáni, ők meg egy picit másképp hallották, mert sok tapasztalatuk volt erre nézve, hogy éli já, azaz, hogy Illés, Illés. Aki Illésnek tartotta az Úr Jézust, az nagyon tiszteletre méltó, szimpatizánsa volt az Úr Jézusnak, mert egy kiemelkedő profétának tartotta őt. Még ezzel is volna gond, majd a későbbiekben ez is kiderül. Aztán, ha tovább lépünk, akkor a tanítványok mondtak még mást is. Azt is mondták, hogy Jeremiás. Hát ezzel sok bajuk van a teológusoknak, hogy miért mondhatták Jeremiást. Én se tudom megmondani. Azt tudom, hogyha Ézsaiást mondták volna, az valahogy elfogadhatóbb lenne a logikám számára, hisz Ézsaiás könyvéből az Új Szövetségben nem kevesebb, mint 100 idézet van. 100 idézet. Jeremiás profétától 2 Máté evangéliumában. Hát akkor hogy nem azt gondolták, hogy Ézsaiás? Miért gondolták, hogy valaki másról van szó, méghozzá Jeremiásról? Nem tudjuk megmondani. Az biztos, hogy egy nagyon tiszteletre méltó ószövetségi proféta, aki egy hatalmas könyvet is írt, ami az Ószövetségnek egy elismert tagja, tiszteletet parancsoló, ha valaki azt gondolta, hogy ő Jeremiás. És volt még egy általános vélekedés, nevezetesen, hogy a proféta, vagy egy a proféták közül meghatározatlan módon. Ez is egy tiszteletre méltó fölvetés. Az Úr Jézus mégis megkérdezte a tanítványaitól, egy kicsit másképp fordítom, hogy ettől eltérően ti kinek tartotok engem? Kinek mondotok, kinek tartotok engem? És akkor állt elő Péter, aki elmondta ezt a kettős mondatot, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Mesiás, a felkent, az élő Isten fia. Két másik evangélista egy kicsit másként adta vissza az ő szavait, de a lényeg mégiscsak ugyanez. A szimpatizások után ugyanis következnek a tanítványok. És most látjuk, hogy ez a megszólalás a tanítványok részéről, ez egy tökéletes megszólalás volt. Miért? Mert visszaigazolja az Úr Jézus Péternek ezeket a szavait, és a következőket mondja, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, más szóval nem magadtól jöttél te erre rá, hanem az én mennyei atyám adta meg ezt neked. Hibátlan meghatározás az Úr Jézus személyére vonatkozóan. Igen, mert a tanítványok egy kicsit másként látták az Úr Jézust, mint a szimpatizánsok. Az is tiszteletre méltó volt. És mégis van valami plusz. Van valami plusz, hogy a tanítvány látja a mesterét. Miért? Mert a tanítványoknak nem valami elméleti ismeretük volt csak az Úr Jézusról, bár nagyon sok mindent hallhattak tőle, önmagára nézve és a kapcsolataira nézve, amiről délelőtt is már hallottunk, nagyon sok mindent hallhattak, de ennél több is volt az életükben. Mi volt a több? Az volt a több, hogy az Úr Jézusnak nem csak az ismerete volt a fejükben, hanem az elkötelezettség belekerült a lelkükbe. Kétféle elhívást ugyanis elfogadtak az Úr Jézustól. Az egyik már megtörtént, a másik még később következett. Az egyik így hangzott, hogy kövess engem, és én azt művelem, hogy te embereket fogsz fogni, halászni, most már a halak helyett hangzott a halászmesternek az Úr Jézus hívása. És amikor az első meghívás elhangzott, és majd egy második is fog elhangozni, az pedig úgy hangzott, hogyha valaki én utánam akar, még ezután is, még tovább is jönni, akkor most már nem elég a halászás, nem elég az evangelizálás, az is nagyon fontos, nagyon kell, azonban valami több is kell. Az a személyes odaszántság, amelynek még az élet elvesztése, a mártíromság vállalása sem fog határt szabni. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét, és jöjjön utána. És akkor a keresztfelvétel nem azt jelentette, hogy akassza a nyakába a keresztet, mint valamiféle ékszert, az is egy jó dolog lehet, de itt valami másról van szó. Az Úr Jézus földön jártában a kereszt, az nem jelkép volt, mint hogy a templom tetején időnként látunk ugye keresztet. Nem, valami más volt. Egy kegyetlen kivégző eszköz volt. Vagyis azt mondja az Úr Jézus, hogy tagadja meg magát, és vegye föl a keresztjét, az azt jelentette, hogy vállalja a mártír halált is értem. És úgy tudjuk, hogy a 12 tanítványból, most már Mátyás számítva Júdás helyett, a 12-ből 11 effektíve mártír lett, és János volt asztalán, aki viszont nem meghalt Jézusért, hanem egy hosszú életet végig élt, érette. Hát igen, a tanítványoknak a helyzete az már egy kicsit más. Nagyobb áldozatot igényel, pontosabb ismeretet, hűségesebb követést igényel, mert a tanítvány nem csak elméletileg tanul a mestertől, hanem követőjévé is lesz Jézus Krisztusnak. És ha most tovább nézzük a fölolvasott igénket néhány gondolat erejéig, akkor a következőket mondhatjuk még. Megdicsérte az Úr Jézus Pétert, és már azt gondolhatnánk, hogy végre van egy tökéletes emberünk. Ez a Péter, aki boldog, mert nem test és vér jelentette ezt a bizonyságtételt meg, neki van a mennyei atya. Aztán azt látjuk, hogy az Úr Jézus meg is jutalmazza ezt a Pétert, méghozzá különleges módon. Azt mondja, én meg neked azt mondom, hogy te Péter vagy. Eddig az ő neve Simon volt. Most mi lett? Péter. A Péter szó, ha lefordítjuk magyarra ezt a görög szót, a Petroszt, akkor azt jelenti, hogy kő. Úgy is mondhatnám egy kicsit pontosabban, hogy kőtörmelék. Mert a Petra az a szó, amit Pál apostol használ az Úr Jézusra, és ez a kőszikla a Krisztus volt. Vagyis Péternek és az Úr Jézusnak a viszonya úgy van, mint egy sziklatömb, és a rajta lévő, róla esetleg lepattanó sziklácska, szikladarabocska. Az Úr Jézus ezzel valami különleges dolgot mondott Péternek. Nagyon megdicsérte, és nagyon figyelmeztette. Mert amíg Péter a szikladarab rajta volt az Úr Jézuson, amíg közösségben volt vele, addig ilyen bizonyságtételeket mondott. Addig alkalmas lett arra, hogy az Úr Jézus azt mondta neki, hogy legeltesd az én bárányaimat. De amikor lepattant Krisztusról, akkor jött a tagadás. Amikor távolról követte őt, akkor egyszer csak átkozódva, káromkodva, nagyon erős kifejezések vannak, itt megtagadta, hogy valaha is ismerte ezt az embert. Te vagy a Krisztus,
ezt az embert nem ismerte. Vagyis nagyon fontos dolog, hogy a hitvallás tiszta és világos legyen, ugyanakkor a kockázatos időszakokban a vállalásunk az ne marginalizálódjék, ne csökkenjen le. Az vesse Péter az első követ, aki ott a tűz körül bizonságot tett volna, ott tett volna bizonságot Jézusról. Cézár a Filippi se volt egy könnyű terep, császárkultusz, ugyanakkor azonban ott élethalál kérdése volt, hogy mit mond Péter. És nem menthetjük őt, de azért megérteni legalább kellene. Mert egy életveszélyes helyzetben kérdés, hogy én vállalnám-e Jézusnak a nevét, meg azt, hogy én a követője vagyok, ha a következő percben megölnének ezért. Ezen érdemes elgondolkodni. Nem menthető föl Péter, de az Úr Jézusnak a szelíd tekintete, amikor találkozott vele, és elsírta magát ez a kőkemény halászember, akkor az Úr Jézus már méltónak találta arra, a bűnbánata miatt méltónak találta arra, hogy rábízza az ő nyáját, az ő bárányait. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és akkor jön egy különleges mondás. A fordításunkból úgy tűnik, mintha Péter azt a nagyszerű ajándékot kapta volna, hogy amit ő megköt a földön, két fejezettel később az összes tanítvány megkapja, ne felejtsük el, nem péteri privilégium volt, az a mennyben is kötve lesz, és ha valamit megold a földön, ez bűnbocsánat és bűnmegkötésnek a témájában jelentkezik ez a képes kifejezés, akkor az a mennyben is hasonló módon lesz. Úgy tűnik ebből a fordításból, mintha Péter a mennyei irányításnak a kormányát kapná a kezébe. Hogy amit majd ő csinál, az gyorsan lemásolják a mennyben. Azonban alaposan megnézzük ezt a mondatot, és benne az igéknek az egymáshoz való idői viszonyát akkor a következőképpen kellene fordítanunk. Csak hogy amit megkötsz a földön, a mennyben már ezt megelőzőleg kötve legyen. És amit megoldasz a földön, az ezt megelőzőleg már a mennyben oldva legyen. Vagyis nem arról van szó, hogy a mennyeieket irányítja Péter, hanem pont fordítva, hogy a mennyei előzetes döntésekre képes lesz Péter, illetve a többi tanítvány ráhangolódni, utólagosan, engedelmesen ráhangolódni. Hát ez lenne a mi feladatunk. Kicsiben ugyan, nem péteri nagyságban, kicsiben ugyan, de valahogy mégiscsak. Péter ilyen tanítvány volt. Nem volt hibátlan, nem volt büntelen, de bűnbánó, Jézushoz sírva visszatérő, neki újra engedelmeskedő, és benne újra halálig tartó hűséggel előre haladó tanítvány. És hát itt vagyunk mi testvéreim, akik azt mondjuk magunkról, nagyon méltatlannak érezve persze magunkat, és mégis nem mondhatunk kevesebbet, mint az, hogy az Úr Jézusnak mi a tanítványai vagyunk. Hol tartunk? Az első elhívás arra szólt, hogy emberhalászok legyünk, vagyis hogy Jézushoz vezessünk embereket. Ezt már csináljuk? Ez első kérdés. Erről a szószékről ez igenis hangzik. És mi van lent? Mikor én lent vagyok, ahol ti vagytok, akkor mi van? Akkor az első hívásnak már eleget teszünk, mert a tanítványságnak ez egy kritériuma, hogy tanulunk Jézustól, fölvállaljuk az ő küldetését, és tesszük. Azt már nem ismerem mondani, és mi van azután? Mi van azután? A világ abba az irányba megy, testvéreim, hogy elérkezhet az idő, mert a világ sok-sok táján elérkezett már. A zsidó keresztjéneknek az élete nagyon sokaknak nem természetes módon fejeződik be, hanem mártír halál következtében. Nálunk ez nincs. Hálásak vagyunk érte, Őrizzen meg bennünket az Úr ebben az állapotban, legalábbis mindaddig, amíg nem lennénk elég erősek ahhoz, hogy egy sokkal nehezebb élethelyzetben is hűségesek maradjunk hozzá. De elérkezhet az az idő, amikor az Úr Jézus felénk fordulva egyszer majd talán azt mondja, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. És ez nem azt jelenti, hogy böjtölünk egy kicsit. Itt most nem. Hanem azt jelenti, hogy vegye föl a keresztjét, és jöjjön utánam. Golgota felé, nem önmegváltó célzattal, hanem Jézust követő engedelmes és alázatos szívvel. Most jön a kérdés, nehezen mondom ki, mert nekem szól először, hol tartok? Hol tartunk? Egy biztos, hogy szeretnénk előrelépni. És ez nagyon fontos, hogy bűneink megbánásával, az Úr Jézus iránti hűséges odaszántsággal szeretnénk menni előre. Meddig tart az útunk? Nem tudjuk. De szeretnénk, ha hűségesek maradhatnánk, és az Úr Jézus is ezt szeretné. Ő hűséges maradt egészen a halálig, és várja tőlünk is a hűséget. Legyünk engedelmesek, figyeljünk rá, és kövessük őt. Amen.